Folytatódik a terrorizmus elleni háború, jelentette ki George Bush Pakisztánban.
Az amerikai elnök látogatása ellen országszerte tiltakozó gyűléseket szerveztek.
Madárinfluenzában halt meg egy 3 éves indonéz kisfiú.
Újabb madártetemekre bukkantak Németországban, Szerbiában és Romániában.
Ingyenes építési telkek ifjú házasoknak.
Hódmezővásárhely így akarja megtartani a fiatalokat.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Folytatódik a terrorizmus elleni háború, erről beszélt George Bush Pakisztánban. Az amerikai elnök látogatása miatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be Iszlamabadban.
George Bush amerikai elnök méltatta Pervez Musharraf pakisztáni államfő 2001. szeptember 11-e utáni bátor döntését, hogy csatlakozott a terrorizmus elleni háborúhoz. Az amerikai vezetés továbbra is eltökélt abban, hogy a terroristákat az igazságszolgáltatás kezére juttassák. Bush elnök szerint a pakisztáni elnöknek olyan mérsékelt államot kell létrehoznia, amely alternatívát nyújt a radikalizmussal szemben. Pervez Musharraf továbbra is védelmébe vette kettős, elnöki és hadsereg főparancsnoki tisztségét, arra hivatkozva, hogy ezt az ország alkotmánya lehetővé teszi. Az amerikai elnök látogatása idején országszerte tiltakozó nagygyűléseket szerveztek, a hatóságok több tucat ellenzéki vezetőt vettek őrizetbe.
7 ember meghalt egy pokolgépes merényletben Bagdadban, több mint 10 súlyosan megsérültek. A detonáció az iraki főváros déli részén egy piac tér közelében lévő buszállomáson történt. A szemtanúk szerint egy gépkocsiba rejtett pokolgép robbant fel. Az iraki rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, egyelőre nem közölték, kiket gyanúsítanak a merénylet elkövetésével.
Nyilvánosságra hozta a Guantánamón raboskodó foglyok zömének személyi adatait a Pentagon. Erre egy New York-i bírósági határozat kötelezte a Védelmi Minisztériumot.
A bíróság az AP amerikai hírügynökség keresete alapján döntött úgy, a Pentagon március 3-áig tegye közzé a rabok személyi adatait. Guantánamón 490 rabot őriznek, több fogoly ellen 3 év alatt eljárás sem indult. A fogvatartottak zömét azzal gyanúsítják, hogy az egykor Afganisztánt uraló tálibok szolgálatában álltak. Az ENSZ és több nemzetközi szervezet arra szólította fel a Pentagont, hogy zárja be a guantanamoi fogolytábort. A Védelmi Minisztérium eddig 10 olyan rabot nevezett meg, akiket különleges katonai bíróság elé állítanak, illetve annak a 250 fogolynak a személyi adatait fedte fel, akiket az erősödő nemzetközi nyomás hatására szabadon engedtek, vagy hazájukba szállítottak.
Madárinfluenzában halt meg egy 3 éves indonéz kisfiú. A héten Jáva tartományban 2 másik gyermek is meghalt a madárinfluenza tüneteihez hasonló betegségben. Nagy valószínűséggel a retteget kór végzett egy kínai férfival is.
Először ért el német nagyvárost a madárinfluenza. Mannheimban a Rajnában talált elhullott vadkacsában is kimutatták a kór H5N1-es, emberre is veszélyes vírustörzsét. A madárinfluenza már a fővárost is fenyegeti, hiszen a Berlinhez közeli körzetekben is találtak elhullott madarakat. Németországban eddig összesen 140 vadmadárban és egy macskában mutatták ki a H5N1-et. A baromfi állomány szabadban tartását már korábban megtiltották. Mostantól az is tilos, hogy a zárt helyiségben lévő baromfival a gondozó és az állatorvoson kívül bárki más érintkezzen. Újabb elhullott hattyú tetemére bukkantak Szerbiában is. A fertőzött madarat az északbácskai Monostorszegnél, a magyar határtól 15 kilométerre találták meg. A madárinfluenza H5N1-es vírustörzsének jelenlétét állapították meg újabb romániai településeken is. A fővárostól 100 kilométerre fekvő Buzeóvárosban például egy fertőzött vadludat találtak.
Hírek itthonról. Jászapátiban nőnapi ünnepségen vett részt Gyurcsány Ferenc. A Szocialista Párt helyi szervezete által rendezett ünnepségen a miniszterelnök a nőpolitikával kapcsolatos elképzeléseiről beszélt.
A miniszterelnök, mielőtt a színpadra lépett, piros szekhűvel köszöntötte a rendezvényen résztvevő nőket. Ezután arról beszélt, hogy azoknak az asszonyoknak kell a nyugdíját kiigazítani, akik 1988 előtt mentek nyugdíjba. Ugyanis nekik még nem számították be a szolgálati idejükbe a gyermeknevelés után járó kedvezményeket. A szocialista párt szeretne az édesanyák helyzetén is javítani.
Azt tartom tisztességes nőpolitikának, amikor olyan családtámogatást csinál az ember, amelyet nem bünteti azokat, akiket nehezebb a sorsa, éppen ellenkezőleg. Beszéltem. És azt mondja, hogy minden gyerek egyenlő.
A miniszterelnök azt mondta, a szocialisták szeretnék, ha az anyukák a gyes és a gyed mellett is munkát vállalhatnának. Az MSZP elképzeléseinek megvalósításához a jelenlévők támogatását kérte.
Maradhat-e képviselő a Magyar Szocialista Pártban egy olyan politikus, aki internetes naplójában lezsidózza a Fidesz egyik vezető személyiségét? Tette fel a kérdést Gyurcsány Ferenc kormányfőnek és Hiller Istvánnak, az MSZP elnökének, Rogán Antal, a Fidesz kampányfőnöke rendkívüli sajtótájékoztatóján. Rogán Antal annak kapcsán kérdezte ezt, hogy Pásztor Tibor, MSZP-s önkormányzati képviselő internetes naplójában Dajcs Tamást, idézem, a Fidesz kettes számú díszzsidójának nevezte.
Pócs Dániel, az MSZP 5. kerületi elnöke szerint Pásztor Tibor nyíltan vállalja zsidó identitását, ezért képtelenség őt antiszemitizmussal vádolni. Hozzátette, a Rogán Antal által idézett mondatot szerencsétlennek tartják, és ezért elnézést kérnek mindazoktól, akiket az esetek sért.
Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke szerint a neoliberális felfogással szemben erősebb és hatékonyabb államra van szükség, amely az ország rendbetételében és a Kárpát-medence valamennyi magyarjának védelmében jogos igényeinek képviseletében jeleskedik.
A szervezet országos gyűlésén felszólaló Orbán Viktor arról beszélt, a rendszerváltás után felépített kapitalizmus nem felszabadulást, hanem az alávetettség új formáját hozta Magyarországon.
A demokrácia szolidaritás nélkül nem jelent igazi szabadságot, hangsúlyozta Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az elmúlt 25 évben ahhoz szoktattak minket, hogy sikernek éljük meg, ami valójában kudarc. Az önzést és a kíméletlenséget, az elmagányosodást, önmagunk és egymás kizsákmányolását. Hozzátette, ezt a korszakot le kell végre zárni.
Siker lesz a jövőben a saját otthon megteremtése, siker a boldog család élet, igenis siker az áldozatvállalás, siker az egymásról való gondoskodás, az egymás iránti tisztelet, siker az, ha van időnk egymásra, ha van időnk élni, ha van időnk örülni az élet apró örömeinek, és siker az, ha minden nap egy kicsivel jobbá válunk.
Orbán Viktor szerint a rendszerváltás óta felépült kapitalizmus nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mert valójában nem azonos a piacgazdasággal, amelyben senki nem kényszerítheti rá az akaratát másokra. Az itthoni kapitalizmus a II. Világháború előtti Nyugat-Európát idézi, ahol az emberek kiszolgáltatottak voltak, a kormányok pedig a tőke oldalán álltak. A Fidesz elnöke azt mondta, az országnak olyan vezetésre van szüksége, amely szolidáris polgáraival, külpolitikájában pedig valamennyi magyarral.
Az MDF nem készül koalícióra, ezt a párt kampányító nagygyűlése jelentette ki Dávid Ibolya, a párt elnöke és miniszterelnök jelöltje.
Az MSZP-vel nem csak ideológiai, hanem erkölcsi vitája is van az MDF-nek, fejtette ki Dávid Ibolya. Elmondta, a koalíciós partnerséget az is gátolja, hogy a szocialisták az elmúlt 4 évben bebizonyították, milyen az, ha rájuk bízzák a kasszakulcsát. A Fideszről ugyanakkor az MDF első embere azt mondta, a nagyobbik ellenzéki párt ma a kádári nosztalgiára játszik, kádári értékekben gazdagodott, erkölcsökben viszont elszegényedett és a hatalmat akarja mindenáron. Dávid Ibolya szerint ma 2 szocialista párt verseng a választók kegyeiért.
Az egyik balszélről érkezett, és a rendszerváltozáskor kicsit felvarták az arcát. A másik most éppen jobb oldalról érkezett, és új arcbőrt prasztikáztatott magára.
Dávid Ibolya világossá tette, az MDF a magára hagyott középosztály pártja. Kiállnak a többi között az egykulcsos 18%-os személyi jövedelemadó mellett, eltörölnék az örökösödési illetéket és erősítenék a fogyasztóvédelmet, fellépnének a tisztességtelen piaci szereplőkkel szemben, és segítenék a 45 éven felüliek munkához jutását.
Az SZDSZ elnöke szerint a közigazgatási rendszer átalakítása, a régiók kialakítása és a kistérségek megerősítése szükséges ahhoz, hogy az emberek életét meghatározó területek fejlesztése megfelelő ütemben megtörténhessen. Kunce Gábor szerint a régiós rendszer kialakítása elősegítheti az oktatás, az egészségügy, illetve a közlekedés fejlesztését. Hozzátette, a mai rendszer működésének negatívumait jól mutatják az M0-ás autóút megvalósításának problémái. E nehézségekkel egy erős régió működés esetén nem kellene szembenézni.
Újabb tüntetés a Hildháznál. A bontás alatt álló 6. kerületi épületnél több civil szervezet demonstrált ma reggel. Az előre bejelentett tüntetésen Marinov Péter, az Óvás Egyesület elnöke elmondta, céljuk a figyelem fenntartása. Szerinte a ház még mindig megmenthető, annak ellenére, hogy a munkálatok folyamatosan zajlanak, és a szakértői vélemények is életveszélyesnek minősítették az épületet.
Május végére szinte teljes egészében eltűnik a föld színéről a szocialista nehézipar büszkesége, az almás fűzítői Timföld gyár.
A szebb napokat megélt Timföld gyár 1950-ben kezdte feldolgozni az alumínium alapanyagát. 2300 dolgozója évente 350 ezer tonna vörös anyagot mozgatott meg csaknem 50 éven át. Az 1997-ben végleg bezárt kísértett gyár a következő fél évszázadban szebb jövő elé néz. A tervek szerint itt ipari park, megújuló energiaforrásokat kutató bázis és logisztikai központ működik majd.
100 milliárdokról van szó. Ehhez elsősorban újabb sikeres pályázatok szükségesek, meg természetesen meg kell találni azt a befektetői kört, aki vonzónak találja ezt a területet, úgy gondolom, azok leszünk.
Almásfűzítő és Komárom a terület rehabilitációjára 638 millió forintot nyert az Uniótól, ebből megtisztítják a luggal szennyezett talajvizet és lebontják a gyárat, néhány jellegzetes épületet azonban megtartanak.
Nálunk a munka becsület és dicsőség dolga. Almás fűzítőt erről a szlogenről ismerték meg az egész országban. Bár a rendszerváltozás után sokan mosolyogtak ezen, a helyiek mégis úgy döntöttek, hogy védetten nyilvánítják a feliratot. A Híradó nézőit Pozsonyi Péter tudósította Almás fűzítőről.
Újabb 12 ingyenes építési telket sorsolt ki fiatal házaspárok között a Hódmezővásárhelyi önkormányzat. A 3 éve tartó akció nem kifejezetten szociális támogatás. Célja elsősorban az, hogy minél több családot tartson a városban.
Az újonnan kiosztott porták tulajdonosaival már 62-re nőtt azoknak a száma, akik az önkormányzat által biztosított telken kezdhetik meg az építkezést. Az elképzelés sikerét mutatja, hogy a mostani 12 házhelyre 47 pályázat érkezett. A nyertes házaspároknak 2 éven belül fel kell építeniük új otthonukat.
Szeretnénk 3 hálószobát, mivel már van egy 2,5 éves kisfiunk. Neki egy kis testvért mindenféleképpen szeretnénk, és hát ez ugyebár 3 hálószobát jelent.
A programot 2002-ben indította útjára az önkormányzat, hogy az egyenként 5 millió forint értékű telkekkel az elköltözés helyett a városban maradás lehetőségét ajánlja fel a fiataloknak.
Az otthonteremtés és a családtámogatás célját szolgálja az, hogy ingyenes, teljesen közművesített telket kapnak, amelyen családi házat építhetnek. Ha vállalják azt, hogy vásárhelyen maradnak, a tudásukat, a szorgalmukat itt hasznosítják ennek a városnak a gyarapodására, és természetesen gyermekeket is vállalnak.
Én úgy gondolom, hogy mind a 12 mostani pályázónak, nyertes pályázónak ez egy óriási lehetőség, hogy végre saját lakásban lakhatnak, saját házat építhetnek.
A sikerre való tekintettel az önkormányzat még az idén további 18 telek kiosztását tervezi, jövő évtől kezdve pedig a városrendezés részeként évente 30 portát szeretnének a fiatalok rendelkezésére bocsátani.
Esélyegyenlőségért díjat kapott Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzata. Az elismerést Miskolcon az Esélyek Nők Egészség címmel rendezett találkozón és gálán adták át.
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 2003-ban jött létre, azért, hogy elsősorban a vidéken élő nőknek nyújtson segítséget. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat a mellrák elleni kampánnyal kapcsolódott a programba, de fontos szerepet vállalt a fogyatékosok, a kisebbségek segítése terén is.
Ez egy olyan megye, amit követni kell. Talán nem véletlen, hogy női vezetője van ennek a megyének, hiszen mi nők valóban egy másságot viszünk a politikába azzal, hogy sokkal szorgalmasabbak vagyunk, gondosabbak vagyunk, és talán egy kicsit jobban törődünk, hiszen minden nő vállán a hármas teher nyugszik, a család, a munka és természetesen az időseknek a segítése, ugye.
Borsod Abaúj Zemplén megyében 2005-ben fél év alatt 11 ezer nőt hívtak be mellrákszűrésre, amire 6 ezeren mentek el. 400 nőt hívtak vissza vizsgálatra, és közülük 13 nőről derült ki, hogy rossz indulatú daganata van.
Az elmúlt időszak egyik legsikeresebb egészségfejlesztési kampánya, hiszen csökkent azoknak a nőknek a száma, akik mellrákban meghalnak. Nem azért, mert kevesebb a rákos beteg, sajnos nem, hanem mert többen mennek el szűrővizsgálatra, és így időben felfedezik a daganatot.
A program az elmúlt 3 hónapban csak Borsod Abaúj Zemplén megyében 13 nő életét mentette meg.
Nem kötelező szolgáltatás, mégis több helyen működik, hogy az idős, mozgásukban korlátozott emberekhez kijár a körzeti ápoló. Így nem kell a kórházba utazniuk rendszeres vérvételre.
Reggel 6 óra. Deák Lászlóné körzeti ápoló hetente átlagosan 30-40 emberhez látogat el. Vérnyomást mér és vért vesz, amit a kórház laborjában ad le. A betegek mindig tudják, milyen gyakran keresi fel őket.
Egy hónap vagy egyszer.
Ez a cukorszintnézés.
Sokkal kényelmesebb így, hogy nem kell elmenni. Már nem is nagyon tudok biciklizni se. Aztán ugye, hát a kislányom szokott elvinni az orvoson, hogyha menni kell az orvoson, de így nagyon kényelmes volt ez.
A szolgáltatás ingyenes és hasznos, hiszen az orvos is több információhoz jut a páciensről.
A Johan Béla népegészségügyi programban régóta benne van már egy újabb prevenciós nővér beemelése a házi orvosi praxisokba, ez kizárólag pénzhiány miatt nem valósul meg. A betegellátásban, különösen alapellátásban nem a rendelői gyógyító munka, hanem elsősorban a betegek lakásán végzett megelőző munka volna fontos.
Hódmezővásárhelyen csak néhány házi orvosi praxisban működik az otthoni vérvétel. Az ingyenes szolgáltatás azonban másutt is igénybe vehető.
Az Európai Unió álláspontja szerint a tagállamok kötelesek saját maguk megoldani vérellátásukat. A Magyar Véradók Szövetsége azonban úgy ítéli meg, hogy az elmúlt időszak társadalmi változásai ennek ellenében hatnak Magyarországon. Megszűnt a sorkatonaság, sok a munkanélküli, de a cég tulajdonosok egyébként sem örülnek, ha a dolgozóik emiatt kiesnek a munkából. A szervezet ezért az önkéntes véradók társadalmi megbecsülésének erősítését szorgalmazza.
Korszerű informatikai központot alakítottak ki a Mórahalmi iskolában, Bagolyvár a jövő eskolája néven, mindezt 350 ezer euró uniós támogatással.
10 évvel ezelőtt a mórahalmi gyermekeket még olyan intézményben oktatták, amelynek épületei a 20. század elején egyáltalán nem iskola céljára épültek, ma már azonban minden diák korlátlanul és ingyen szörfözhet a világhálón, a pályázat jó voltából.
A kollégáink tényleg azt gondolom, hogy korlátlanul bevihetik a tanítási óráikba az informatikát, mint lehetőséget, és azt gondolom, hogy ezzel a gyerekeink területi helyzetből fakadó hátrányait jelentős mértékben sikerül kompenzálni.
A 280 négyzetméteres egy légterű központban az informatikai és a foglalkoztató rész mellett kapott helyet a könyvtár.
Most már ugye van informatikai rész is, ahol bármikor bejöhetünk, és akkor akár az iskolába, akármilyen tantárgyhoz, kis előadáshoz anyagokat gyűjthetünk.
A 6000-es kötetes számos videó és hanganyaggal, 22 számítógéppel, valamint projektorral is felszerelt Bagolyvár a diákoknak és a pedagógusoknak is 21. századi feltételeket nyújt az iskolai munkához.
Az érett kovász a jó kenyér alapja. Vésztőn a hagyományokat is ápolva, tartósítószer nélkül kovászos eljárással készítenek kenyeret.
És ennek a héja ropog. Azokat fújtatott kenyereknek.
Bizonyára mindenki evett már morzsálódó, szakadozott bélű, héjától elváló, ízetlen kenyeret. Van azonban recept, mellyel ez elkerülhető. A titok a tradicionális kovászos eljárásban rejlik.
Meg lehet nézni. Ilyen bélzete van, vastagabb, cserepesebb, fényesebb a héja. És rugalmas,
Már a nagyszüleink által is ismert recept a következő. Végy lisztet, egy kevés élesztőt, majd keverd össze vízzel, és hagyd pihenni néhány órát.
Ez a lényeg.
Ebből lesz az érett kovász, mely megadja a kenyér természetes ízét, aromáját.
Az így készült kenyér nem romlik meg olyan könnyen. Nyáron mondják a laikusok, hogy megéled a kenyér, azt mi nyúlósodásnak nevezzük, egy kellemetlen kenyőcsös állag jön létre. Az ilyen és ehhez hasonló kenyereknél ez nem fordul elő. Nem adalékanyagokkal élem el az ízhatás, hanem önmaga az eljedés folyamán alakul ki, mert felesleges ezt adalékkal készíteni.
Az egészséges, tartósítószer nélküli kenyeret kedvelik a környékbeliek.
Nem szárad ki, mint ezek a fölfújtatott kenyerek, nem esik össze.
Nagyon jó. Jó.
Jobb ízű, nekem jobban ízlik.
Én ma évek óta ezt teszem.
Az ilyen eljárással készített kenyér valamelyest drágább, de mivel nem tartalmaz adalékanyagokat és tartósítószereket, egészséges.
16 böllér, 8 disznó, néhány lelkes segítő, némi pálinka és persze jókedv. Ezek a főkelnékei a 4. gárdosi disznótoros napnak. Az idén 4 ország csapata versengett, hogy elnyerje az aranyböllér címet.
Egy hamisítatlan falusi disznótor bemutatása. A kezdetek óta ez a célja a község önkormányzatának. Így a mostani rendezvényről sem hiányozhatott a szalmás pörzsölés vagy a jóféle pálinka.
Gyerekek, mire vetemedek én?
A megfelelő alapozás után mindenki nekilátott a munkának. A szakértő kezek nyomán rövidesen elkészült a hurka töltelék és a kolbász hús.
Éppen a disznó kolbászához daráljuk a húst, és hát az öcsém vállalta a fizikai munkát, én pedig a szellemit a töltéssel.
A rendezvényen a hazai és környékbeli csapatok mellett a Felvidék, a Vajdaság és Erdély is képviseltette magát. A feldolgozás során bebizonyosodott, hogy valóban igaz a mondás, miszerint ahány ház, annyi szokás.
600-700 kilométeres távolságból már nem azok a szokások, nem azok az ízek. Na most már nálunk például a kolbászban dominál a fokhagyma, de nincs annyi paprika.
Titka nincs, mert mindenkinek a sajátja a legfinomabb.
A szervezők és a résztvevők egybehangzó véleménye szerint a rendezvény titka is csupán a felhőtlen hangulat.
Ez aztán az élet, a
ezt vissza kell hozni, vissza kell varázsolni, hogy itt mindenki jókedvű legyen a kóstolásnál, ha iszik is egy kicsit, ha kóstolgat mellette. Én ezt javasolnám országos szinten.
Nem csoda, hát ha a csapatok közül senkit nem az aranyböllér cím megszerzése motivált, sokkal inkább az önfelett szórakozás.
Végül még egy hír külföldről, nem mindennapi síverseny Lengyelországban. A résztvevőket lovak húzták, mégis sítalpakon siklottak le a havas lejtőkön. Az extrém sport hódolói ráadásul hagyományos lengyel népviseletben mérték össze tudásukat.
Bemelegítésnek népi muzsika a lengyelországi Podhale-hegyvidék egyik sípályáján. A hagyományos, ám mégis modern versenyen idén 30-an mérték össze tudásukat. Egy biztos, a női egyenjogúság nem sérült a versenyen. A női versenyzőknek arra is vigyázniuk kellett, hogy szoknyájuk nehogy akadályozza őket a lesiklásban. A nehezített pályán mégis női győztese volt az idei versenynek.
A legfontosabb, hogy párhuzamosan tartsam a térdemet a lólábával, akkor nem eshetek el. Az is fontos, hogy szépen hullámozzon a szoknyám, akkor sikerül jól a lesiklás.
A rendhagyó téli versenyt minden évben más-más lengyel sípályán rendezik meg, így jövőre folytatódik a vetélkedő.
Most következzenek a sporthírek Szőke Vikivel.
Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Ez a Duna Televízió szombatesti sporthíradója. Köszöntöm Önöket! Ma 6 mérkőzéssel folytatódott a hazai első osztályú labdarúgóbajnokság 17. fordulója. A listavezető Újpest Angyalföldre a Vasas otthonába látogatott.
Amilyen jól indult az Újpest számára a Diógyőr elleni meccs, olyan rosszul kezdődött az angyalföldi vendégjáték. A Vasas az 5. percben vezetés szerzett Gyánó góljával, aki Balog előreívelését pöckölte kapuba. Az első negyed óra végén már 2 volt a Vasas előnye. Ekkor az őrző nélkül masírozó Bárányos lába sült el jól. Ezután az angyalföldiek magukra húzták ellenfelüket, ami a második félidő első 7 percében megbosszulta magát. Az ítélet végrehajtó Rajci volt. Az újpestiek 8-asa előbb hullám beadását követően segítette kapuba a labdát, másodjára pedig Füzi kapufája után érkezett jól, és volt újra eredményes. Ezelőtt a produkció előtt már az Újpest szurkolók is meghajoltak. Örömük tovább fokozódott a 75. percben, amikor Tóth Norbert tekert be egy Rajci által kiharcolt szabadrúgást. Erre a gólra már nem tudott válaszolni Pintér Attila együttese, ennek eredményeként 3-2-re nyert az Újpest. A forduló további eredményei: Debrecen-Kaposvár 2-1, Pécs-MTK 2-2, Sopron-Pápa 2-0, Reac-Győr 1-2, Tatabánya-Zalaegerszeg 0-1, a Duna Televízió élő közvetítésében tegnap láthatták, Fehérvár-Diógyőr 5-0, a Ferencváros Honvéd mérkőzést vasárnap játsszák.
A világbajnoki ezüstérmes Virág Lajos nélkül lépett szőnyegre a magyar kötött fogású birkózó válogatotta a Budapesten zajló világkupa versenyen. Az összesen 6 csapat és 6 olimpiai bajnok részvételével rendezett eseményen a mieink az oroszokkal és a koreaiakkal kerültek egy csoportba.
A körcsarnok közönsége először nem hitt a szemének. Egymás után 3 vereséget szenvedtek a magyar válogatott tagjai a koreaiak ellen. Már az igazsághoz hozzátartozik, hogy Majoros István egy súlycsoporttal feljebb a 60 kg-os kategóriában kapott ki, és az ifjú tehetség Lőrinc Tamást az olimpiai bajnok Jung Ying Hyu verte meg. Horváth András szépíteni tudott, bárdosi vereséget szenvedett, Kis Balázs a 96 kg-ban legyőzte ellenfelét, de így is vesztésre álltunk. A nehéz súlyban Deák Bárdos Mihály mentette meg a magyarok becsületét azzal, hogy többször is jól kitolt Kimmel, és a végén leléptették a koreait. Így egy ponttal 14-13-ra győzni tudott a magyar csapat.
Volt olyan dolog már a pályafutásom során, hogy nekem kellett megmenteni a csapatot, de akkor az klubverseny volt, most a magyar válogatott sikerült. Hát megmondom őszintén, hogy nem számítottunk ilyen nehéz mérkőzésre.
Az oroszok elleni csoportdöntő még nehezebb volt, és sajnos 17-15-re ki is kaptunk. Így vasárnap délelőtt a másik csoport második helyezettjével, a kubaiakkal mérkőzünk a bronzéremért.
Döntő szakaszához érkezett a férfi vízilabda csapatok Euroliga sorozata, ma véget értek a főtábla csoportmérkőzései. Az ezúttal hazai környezetben szereplő Dominó BHS-ének a negyed döntőbe jutáshoz mindenképpen nyernie kellett a horvát Mladost Zagreb ellen.
A győzelmi kényszernek nyoma sem látszott a Dominón, 10 perc alatt 5-1-es előnyre tetszett Kovács István csapata, ám a Mladost 5-nél utolérte a magyar bajnokot, sőt 7-6-ra már a horvátok vezettek. 5 perccel a vége előtt 9-8-as zágrábi előnynél még 2 gól távolságban volt a továbbjutás, ám a Benedek által vezérelt hajrá 12-10-es Dominó győzelmet és továbbjutást ért.
Az elején nagyon jó döntéseket hoztunk, nagyon jó időben előttünk. Nagyon jól. Ugyanez megfordult a harmadik negyedben. Rossz döntések, rossz lövések. Ezért feljött a Mladost, át is vette a vezetést, és hát ennek tudható be, hogy nem ment egyenletesen a szekér.
Az egész csapat elégedett vagyok, igazából egy pillanatig nem adtuk fel. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jól bírtuk erővel a végére is. A kulcsjátékosok is a kis Gergő kiválása után is nagyon keményen tudtunk még a támadásokra is odafigyelni, és a sorsdöntő helyzetekben a végén belőttük az emberelőnyöket, tehát ez mindenképpen döntött.
A Vasas továbbjutásáról szerencsére a marseilli vendégjáték már nem döntött, a piroskékek 4 gólos vereségük ellenére a 8-ba jutottak. A Lenkupában az FTC-nek nem sikerült a döntőbe jutás, a Kazany 2-es győzelemmel búcsúztatta.
Az MKB Veszprém csapata bejutott a 4 közé a férfi kézilabda bajnokok ligájában, miután hazai környezetben ledolgozta 2 gólos hátrányát a francia Montpellier-vel szemben. A végén 27-22-es győzelmet arattak Pásztorékkal a negyed döntő visszavágóján.
A 23-21-es francia győzelemmel végződött első mérkőzés a Veszprém továbbjutási esélyeit növelte, ám a franciák erről egy ideig nem vettek tudomást, és csak nagyon nehéz csatában sikerült kivívni a továbbjutást érő 5 gólos győzelmet.
Nagyon-nagyon nehéz volt. Az első félidő is úgy zajlott, hogy abból a hátrányból, abban 4 gólból, az adott egy olyan energiát meg tud szerintem, ami a második félidőben már azért javunkra billentettem eleget. Nagy volt a tét, elvárható volt mindenkitől, főleg magunktól, hogy vagy mindenki elvárta, főleg mi vártuk el magunktól, hogy ezt hozzuk ezt a dolgot, mert esélyesek voltunk, és hát az esélyesség terhéve nehéz, sokkal helyzet.
Két mérkőzést játszottak a bajnokságban a férfiaknál, Komló Tatabánya 22-28, Miskolc Csömör 17-25. A nőknél Győr Kőbánya Spartakusz 33-23, Kiskunhalas Kornexi 24-21, Hódmezővásárhely Vasas 32-34 és Vác Békés Csaba 36-26. Az Alba Kompőszen hazai pályán kikapott az Univertől a férfi kosárlabda bajnokságban. A két csapat jelenlegi formáját tekintve azonban most Kecskeméten a fehérváriak tűntek esélyesebbnek.
Össze még az Alba Kompnál volt edzőcsere a kecskeméti vereség után. A tél végére megfordult a világ. Az Univer 7-ből 6-szor veszített, így Meszlényi Robert fújt riadót a héten.
A mérkőzéseken jöttek elő a problémák. Edzésen nagyon keményen megy a dolog, nem tudom, hogy miért a mérkőzéseken egy kicsit mindenki visszafogja magát, legalábbis idézőjelben visszafogja magát. Én nagyon remélem, hogy ma egy csapatként, egy emberként fogunk küzdeni a pályán.
Így is lett, az első negyed végére 7 ponttal ment a Kecskemét, ezt az Alba Kompnak még gyerekjáték volt ledolgoznia. A félidőig egálban harcoltak egymással, de a 3 pontos csatából még mindig Bradfordék kerültek ki jobban, igaz csak egyetlen pontocskával. Ugyanennyivel ment az Alba a záró negyed előtt, azaz kezdődhetett minden előről. És tényleg a Kecskemét új meccset kezdett, megszakadtak minden labdáért, sorra indították le a vendégeket, hogy Lapov 5-3 pontosáról ne is beszéljünk. Meszlényi edző Ráncai is kisimultak a 20 pontos vezetésnél, a 105-87-es győzelmet pedig felállva ünnepelte a Hírösváros egész csarnoka.
A forduló további mérkőzésein a Kaposvár a Dombóvárt, a Szolnok pedig a Sopront verte minimális különbséggel. A Zalaegerszeg meglepetésre elbánta az atomerőművel, míg a Körmend simán verte a MAFC együttesét. A nőknél mindhárom mérkőzésen idegenbeli győzelem született, a Sopron Szegeden, a BSE a Belsz otthonában, míg a Zalavolán Győröt nyert.
A Miskolci Városi Sportközpontban megrendezett kétnapos asztali tenisz országos bajnokságon a Németországban légióskodó Bátorfi Csillán és Tóth Krisztinán kívül mindenki indult, aki számít. A férfi és női egyes győztesei a pénzdíj mellett a Sidó Ferenc serleget is átvehették a 9-szeres világbajnok emléke előtt tisztelegve.
Az asztali teniszezők 89. országos bajnokságának Miskolc adott otthont, amelynek a tétje a bajnoki címeken túl a brémai világbajnoki csapatba kerülés volt. Aztán, hogy a szövetségi kapitányok a verseny után tisztábban látnak-e, azt már csak remélni tudjuk. A nőknél például az egyik elődöntőt Fazekas és Élő játszotta, akiket éppen most búcsúztattak a válogatottól. Élő győzött, és a döntőben a fiatalok Libin és Póta párharcában nyerő Pótával találkozott. A finálé aztán Póta akarata szerint alakult, szetveszteség nélkül nyerte élete első felnőtt egyéni bajnoki címét. A férfiaknál a 2002-es bajnok Linner és a pázsit búcsúztató Cvikül küzdött az aranyéremért. Akárcsak a hölgyeknél itt is a fiatalság kerekedett felül, és Cvikül felnőtt top 12 győzelme után most már bajnoki címmel is büszkélkedhet. Női párosban a VS és Brown Iszajeva duó négy játszmában nyert Juhász és Libin ellen, és ugyancsak négyszetre volt szüksége a Vicsek Muskó párosnak, az esélyesebbnek tartott Fazekas és Pázsival szemben a bajnoki címhez.
2004 után ismét Magyarországon, ezúttal a Sopron ellen játszik az amerikai női kosárlabda válogatott, amely nem csak a játékosok kvalitása miatt világelső, hanem többek között azért is, mert az utóbbi 3 olimpián és 2 világbajnokságon veretlenül diadalmaskodott.
Nem akármilyen hétfő esti ellenfele lesz tehát a Sopron gárdájának. A világsztár játékosokat felvonultató amerikai válogatott szövetségi kapitányát, 1984 és 88 olimpiai bajnokát, Ann Donovan sem biztos azonban, hogy mindenki irigyli.
Otthon természetesen győzelmet várnak tőlünk minden mérkőzésen, de aki benne van a sportákban, az tudhatja, mennyire erős is a nemzetközi mezőny. Az elvárás tehát kétoldalú, mindkettőnek igyekszünk megfelelni.
A Sopronban edzőtáborozó amerikaiak legnagyobb neve, a világ egyik legelismertebb női játékosa, a kétszeres világ és olimpiai bajnok Katie Smith nem először jár Sopronban.
A lengyel Diniával 2002-ben léptem itt pályára. Fantasztikus közönsége van a soproni csapatnak, egyszerűen megállás nélkül szurkoltak. Ez egy nagyon jó alkalom a válogatottnak arra, hogy ismét hozzászokjunk a közelgő világbajnokság hangulatához.
A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn megválasztott új elnöksége tegnap megtartotta első ülését az UEFA támogatásával épített modern székházban, ahol a feltételek adottak a magas szintű szakmai munka elvégzésére.
Az új MLS székház 1524 négyzetméter alapterületű, négy nagyobb tárgyalóteremmel és 36 világos irodával. Az épület 2,5 millió svájci frankot ér, Kisteleki István is, tehát Kőérberek Tóváros szívébe jár már nap mint nap dolgozni.
Ha egyszer ilyen lesz a labdarúgás, mint az épület, akkor biztos, hogy valami komoly eredményeket fogunk fölvonultatni.
Az elnöki iroda meglehetősen puritán, a szék nem éppen egy királyi trón.
Most ki is cseréltük egyébként, hogy a önök jöttek, mert ilyen szöges berendezés lett volna melegítve, mint a Dózsa Györgynek a vas trónja, ugye nem volt ennyire kellemetlen. Szerintem ez a világ egyik, vagy Magyarországon egyik vezető beosztása tekintve az egyik legkényelmetlenebb és legkellemetlenebb szék.
Mennyire biztos alapokon ez a szék, tehát lehet-e azt mondani, hogy mondjuk kibír 5 évet?
Hát 5-5 a szék, az biztos. Aki benne ül, az majd meglátjuk. Van egy UEFA program, amely ilyen segélyprogram, ami minden az UEFA-nak az 50 éves évforduló alkalmában minden szövetség kapott egy meghatározott összeget cél szerinti felhasználással. Az MLS ezt az összeget a székház építésre használta fel, ami közel 400 millió forintnak megfelelő összeg. Az épület jelen pillanatban meghaladja azt a lehetőséget, amit a magyar labdarúgás meghalad, viszont rendkívül sokat tudunk spórolni, mert ugye eddig kb. 60 millió forintot fordítottunk bérleti díjra, amit ugye az irodára kellett kifizetni. Ugye ha ez évek alatt nézzük, akkor ez egy óriási dolog.
A székház 30-40 nap múlva 100%-os lehet, a környéken sportpályák és uszoda épülhet, az elnök mégsem elégedett.
Mi minden nap elégedetlenül megyek, meg elégedetlen jövök. Ha én egyszer elégedetten mennék haza, akkor a magyar labdarúgás mitől VB-t nyerne.
Most következő nemzetközi összeállításunkban focit láthatnak, egy-egy bajnoki mérkőzés góljai következnek a Bundesligából és Skóciából.
A pirosmedes Bayern Münchennek és Oliver Kahnnak csak a pénzfeldobásnál volt szerencséje a harmadik helyen álló Hamburg ellen a Bundesliga 24. fordulójában. A továbbiakban viszont a vendégek akarata érvényesült, először, amikor Pizzarro lőtt mellé, másodszor pedig a 16. percben, amikor Demel betalálta a rövid sarkot üresen hagyó Kahn kapujába. A 83. percben Mehmet Scholl egy távoli lövéssel egyenlített, és úgy nézett ki, hogy a bajorok megőrzik veretlenségüket az Allianz Arénában. Hogy végül nem így lett, az De Jong hajrában szerzett fejes góljának köszönhető. 2-1-es győzelmével már csak 8 pont a Hamburg hátránya a Bayernnel szemben. Skóciában nem kérdés, hogy ki lesz a bajnok, hiszen az Aberdeen-t fogadó Celticnek tetemes az előnye a Hörszel szemben. A 66. percben Szilián Petrovot Zurawski segítette hozzá a vezetőgól megszerzéséhez. A második találat előtt a vendégvédők asszisztáltak Sean Meloninek, a harmadikat pedig ismét Petrov és Zurawski hozta össze, csak ezúttal a lengyel volt a befejező, ezzel 3-0-ra nyerte a Celtic.
Ez volt a Dunasport szombatesti adása, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn reggel már tudni fogjuk pontosan, hogy kik kapták az Oscar-díjat, éppen ezért a filmipar trendjeiről fogunk beszélgetni. Aztán arról, hogy hogyan ígyunk kulturáltan alkoholt. Egy nemrég megalakult társaság komoly tanácsokat ad majd erre. Ember a képernyő mögött, kiderül, hogy kik készítik a Duna Televízió megújult internetes honlapját. Hétfő reggel is nagyon várjuk Önöket.
Hétfőn este 8 órakor másodszor jelentkezik új magazinműsorunk a Sportaréna. Tervezett témáink között szerepel a legnagyobb hagyományokkal rendelkező klubunk, a Ferencvárosi Tornaklub nem túl megnyugtató jelene és jövőképe. Riportot láthatnak sportáguk két világklasszisával, az úszást talán ideje előtt befejező Rózsa Norberttel és a még 54 évesen is aktív asztali teniszezővel Klampár Tiborral. A 37. magyar filmszemle egyik díjnyertes alkotása a Fehér tenyér lett. A tornasporták kegyetlen hétköznapjaiba bepillantó filmről beszélnek a kimaradt főszereplők. Természetesen nem maradnak el a Borsodi Liga tavaszi második fordulójának góljai sem. Hétfő, 20 óra, Sportaréna.